Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Július 1-től Dánia vette át Lengyelországtól az Európai Unió tanácsának soros elnökségét, és kijelölték a következő fél év programját, amelyben szerepel a versenyképesség javítása, az illegális migráció kezelése, Ukrajna további támogatása, valamint a belső biztonság fokozása. Jó hír a Ryanair-rel utazóknak, hamarosan nagyobb kézipoggyászt lehet vinni a gépre, írja a Híradó portálja. Az Európai Unió javaslatát figyelembe véve a Ryanair 20%-kal növeli a gépek fedélzetére ingyenesen felvihető poggyász méretét. Eszerint az engedélyezett poggyász térfogata 20 literről 24 literre nő. A Ryanair ezzel az egyik rivális légitársasággal, a Wizz Airrel kerül egy szintre, egy másik konkurenssel, az EasyJet-tel szemben viszont még így is elmaradnak az ingyenes poggyász méretét illetően. Felrobbant egy akkumulátorgyár Spanyolországban. Emberek tízezrei rekedtek otthon, írja a híradó.hu. Mérgező füstfelhő veszélyeztette Madrid környékét, miután robbanások történtek egy akkumulátor újrahasznosító üzemben még pénteken. Az incidens után a helyi hatóságok rendkívüli óvintézkedéseket rendeltek el, több tízezer embert pedig arra szólítottak fel, hogy zárkózzanak be otthonaikba és kerüljék a környéket. Bár a robbanások oka még nem tisztázott, a hatóságok folyamatosan vizsgálják a történteket. Sérültekről és áldozatokról nem érkezett hír. A Közszolgálati Média Akadémia Alapítvány újra meghirdette nagy sikerű tehetséggondozó programját, amely egyedülálló lehetőséget kínál a média szakma iránt érdeklődő fiataloknak. A program gyakorlatorientált képzést nyújt Magyarország legnagyobb médiavállalatánál. A jelentkezéseket augusztus 8-áig fogadják. A 3 hónapos tehetséggondozó program során a résztvevők elméleti és gyakorlati tudást szerezhetnek a televíziós és rádiós műsorkészítés, az online tartalomfejlesztés, a sportújságírás, valamint a műszaki háttérmunkák területén. A MÁV csoport több vasútvonalon új járatokat indított, illetve módosította a menetrendet. Szombattól bővítette az éjszakai szolgáltatást a győri és a lajos-mizsei vonalon, valamint egy balatoni bagolyvonat esetében igazított a menetrenden, ismertette a közlekedési társaság. Bővült az éjszakai közlekedés, a hévek és a volánbuszok is csatlakoztak a meghosszabbított menetrendhez. Szombattól kezdve életbe lépett egy új jogszabály, amelynek értelmében a jármű üzemben tartója fog felelni azért, hogy az utasai használják-e a biztonsági övüket. A jogszabályváltozást a Magyar Közlönyben tették közzé a napokban, írja a Híradó a Telexre hivatkozva. Ennek szövegében az áll, hogy a gépjármű üzemben tartója, illetve egyes esetekben a használója felel azért, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályokat a járműben ülők közül mindenki betartsa. A hőség miatt a szervezők elhalasztják a mai, vasárnapi Könnyek a vízben segélykoncertet, közölte a Szerencsejáték ZRT a Magyar Távirati Irodával. A közlemény szerint a segélykoncertet az árvíz sújtott a székelyföldi települések nehéz helyzetbe került családjainak megsegítésére szervezték, mintegy 30 zenekar részvételével. A Szerencsejáték ZRT azonnali 100 millió forintos támogatást nyújt az Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével az érintett családoknak. Az esemény fő támogatója a Szerencsejáték ZRT, a későbbiekben a tájékoztatást a koncert új időpontjáról. A megvásárolt támogatói jegyeket az értékesítő Eventimnél lehet visszaváltani, vagy lehetőség van felajánlani az összeget adományként, ennek részleteiről e-mailben küldenek tájékoztatást, közölték. Híreink végén az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. A nap első felében legfeljebb északnyugaton, északon alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Késő délutántól újabb hullámban lehet számítani zivatarokra, melyre északnyugaton mutatkozik a legnagyobb, még délkeleten, keleten a legkisebb esély. akár heves zivatarok is lehetnek. A déli-délnyugati szél több helyen megélénkül, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 32 és 38 fok között várható.
Reklám. Egy este, amikor a zene a csillagokkal ér össze. Ez a dalba zárt nyár. Július 15-én este 8 órától Egerben a Szépasszonybölgyben egy különleges kétórás koncertélmény vár rád. Fellépnek Szulák Andrea, Péter Srámek, Agárdi Szilvia, Veréb Tomi és a Gonda Music Band. Ne hagyd ki a nyár egyik legszebb zenei estjét. Jegyek az idol.fancode.hu és az Egri Turinform irodában kaphatók. Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Vagy napsütésben fáztam én, mégis mindent megtaláltam, mit az élet szórt elém. Néha loptam, és néha csaltam, de sosem hagytalak cserben még, és néha
Csak kéz a kézben álltunk, az élet hosszabb. Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Immáron negyedik alkalommal rendeztek találkozót a Tiszáninneni Református Egyházkerület gyülekezetei számára a Sárospataki Református Kollégium udvarán. Az esemény célja az volt, hogy a résztvevők megerősítsék Krisztus hitüket, megéljék összetartozásukat, gazdagodjanak a nap üzeneteivel és a találkozás örömével. A szervezők minden korosztály számára készültek programokkal, amelyek a kollégium udvarán felállított színpadon kezdődtek el egy közös istentisztelettel. A nap folyamán zenész szolgálatok voltak hallhatóak a Pataki Gimnázium dicsőítő együttesétől és az Erdélyből érkező Mésa formációtól, délután pedig az országosan ismert junior prímadíjas Tímár Sára és zenekara adott koncertet. Napközben a gályarabokra emlékező kiállítás várta az érdeklődőket a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtára és múzeumában. A gyermekeket kézműves foglalkozás és az Abaújvári Szikrabáb csoport szórakoztatta. Helyszíni összeállításunkban először Barna Sándort, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökét hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Miért jelentős ez a mai nap püspök úrnak, akár személy szerint, hogyan látja ezt a mai napot?
Hát egy szóban úgy tudnám megmondani, azért, mert együtt vagyunk. És Istennek tetszik, hogyha az ő népe együtt van, egyetértésben van együtt, azt mondja, hogy oda küldi az áldást. Vannak olyan áldásai Istennek, amit a közösségnek akar adni. Ezért vagyunk együtt. Ahogy a országos egység napja is erről szólt, tulajdonképpen annak analógiájára tudom mondani, hogy ez a mai nap is így ilyen. Csak itt a Tiszáninneni Egyházkerület gyülekezetei vannak jelen, és vagyunk együtt.
És az ige hirdetésében hogyan, miként köszöntötte az egybegyülteket?
Pál apostol Kolossi Béliekhez írott leveléből, a második fejezetből, az ötödik verstől szólóan egy dicséretet, egy bátorítást adtam át Isten által, Isten igéje által. Pál apostol nagyon jó híreket hall a Kolossi Béli gyülekezetről, és akkor lelki szemei előtt megjelenik a gyülekezet, tollat ragad és ír, azt mondja, látom közöttetek a jó rendet. Mi is ma szép rendben együtt egybe gyűltünk, és hasonló kép az, amit maga a szó jelent, mert ez egy katonai szó is, hogy amikor a katonák teljes díszben felsorakoznak és állnak, parancsra várnak, készen állnak, akkor jó, szép, jó a rend. Csak amikor Pál apostol a keresztény életről beszél, akkor mindig mozgalmas képeket használ. Vagyis lehet tudni, hogy ebben dicséret és egyben egy kis kritika is megszólal, és tulajdonképpen attól akarja óvni a gyülekezetet, hogy úgymond belesüppedjenek abba, hogy velünk minden rendben van. Mi itt megállhatunk, mi révbe értünk, nekünk még útunk van. És megállni nagy veszélye, hogy egyik énekünk mondja. Ezért azt mondja az apostol, hogy tovább, és három képet használ, és azt mondja, hogy járjatok a Krisztusban, járni kitartóan, céltudatosan, minden megkörnyékező bűnt félretéve, és gyökerezni, mélyre ereszteni a gyökereket, hogy az élet viharai el ne tudjanak pusztítani, vagy valami tévtanítások, és épülni együtt, mint élőkövek. Tehát a bátorító szó az, hogy tovább. Így ezt adtam én is át a Tiszáninneni Református Egyházkerület gyülekezeteinek.
Hogyan látja, hogy a kerület gyülekezetei hogyan fejlődnek, milyen helyzetben vannak mostanában, illetve hogyan, miként tudnak épülni, hiszen gondolom ez az alkalom is segít például.
Vannak olyan demográfiai, gazdasági folyamatok, amik rendezik a mi térségünket, amikre igazából hatással mi nem tudunk, hanem alkalmazkodni tudunk. Ilyen talán az elköltözés, az elvándorlás, a falvaknak a idősödése. Mi ezt alkalmazkodni tudunk. Tehát azért fontos az ifjúsági munka minden gyülekezetben. Úgy is, hogy tudjuk, hogy én is, mint lelkipásztor, talán 3 vagy 4 kántort is kitanítottunk. Egyik sem nálunk szolgál, hanem mind máshol. Tehát azért vetünk, még hogyha esetleg az ország más gyülekezeteiben, nagyobb városaiban fognak aratni is, és hát elkísérjük tovább azokat, akik pedig itt vannak.
Vadnai Zoltánnal, missziói tanácsossal folytatom az összeállítást. Az első kérdésem az lenne, hogy ez a mostani gyülekezeti találkozó, ez a mai rendezvény milyen múltra tekint vissza, egy kicsit idézzük fel.
Negyedik alkalommal rendezzük meg Sárospadokon a Tiszán Innen-i református gyülekezetek találkozóját, és nagy örömünk, hogy töretlen népszerűségnek örvend a gyülekezetek körében. A mai napra is körülbelül 650 fő regisztrált, hogy szeretnének itt lenni, jelen lenni, és azért is öröm ez, mert az látszik, hogy igény van a gyülekezetek tagjaiba arra, hogy évente egyszer itt az ősi falak között találkozzunk, együtt hallgassuk az igét, együtt énekeljünk, dicsérjük az Urat, és olyan jó azt is látni, hogy mennyire a találkozások alkalmává vált ez az a nap, amikor a kerület különböző részeiből eljönnek lelkipásztorok, gyülekezeti tagok, és találkozhatnak újra és újra egymással azok is, akik egyébként távol vannak. Tehát nagy öröm a résztvevők száma is, és mindig azért imádkozunk, hogy áldás kísérje ezt a napot.
Ezen felül még van-e valamilyen más célja, hiszen itt missziói tanácsos úr nagyon jól elmondta, nagyjából ez a célja, gondolom, a rendezvénynek. Más célja esetleg van-e még, amit ezt kiegészíti?
Amikor első alkalommal megrendeztük, akkor ott volt a célok között az, hogy teremtsünk egy olyan közösségi alkalmat a Tiszán Inneni Reformátusság számára, ahol az Isten dicséretet, az igével való találkozást egy nagy közösségben élhetik meg. Nagyon-nagyon sok apró kis gyülekezet van Tiszán Innenen. A gyülekezeteink döntő többsége ilyen, ahol 5-en, 10-en, 20-an gyűlnek össze egy-egy vasárnapra. Sokszor gyakorló lelkipásztorok is tapasztalják ezt, hogy egy kicsit úgy vannak Isten tisztelet előtt, amikor megérkeznek a testvérek, hogy kevesen vagyunk, jönnek a sóhajok, hogy régen milyen sokan voltunk. Én azt gondolom, hogy mindenkit meg kell becsülni, és az én véleményem az, amit sokszor el is szoktam mondani, hogy nem a számok a fontosak igazán, hanem azt, hogy milyen minőség a mi keresztény életünk, milyen minőséget képvisel. És ez a sárospataki alkalom egy nagyon jó alkalom arra, hogy azok a testvérek, akik egyébként vasárnaponként, ahogy mondtam, kevesen vannak, 5-en, 10-en, 20-an, itt megéljék azt a nagy közös hitbeli egységet, és megtapasztalják azt, hogy egy hétközi, egy évközi vasárnapon szétszórva vagyunk, sok helyen talán kevesen, de egyébként pedig sokan vagyunk, és együtt vagyunk, és ebből a közösségi élményből és hitélményből merítve talán reményteljesebben telnek az egyébként évközi otthoni vasárnapok is.
És milyen programokkal készültek?
Színes programokkal, vannak olyan programok, amik visszatérőek évről évre, és azért mindig új elemek is vannak. Ugye a színpad az folyamatosan megy 10 órától. Itt a Refidics Band, itt a Pataki Református Középiskolások zenekara kezdett dicsőítéssel. Püspök úrnak hallgattuk az áhítatát, espereseink, mind a 4 egyházmegy esperese köszöntötte a jelenlévőket. Nagyon fontos, hogy mindez sugallja a református egyházkerület egységét, azt, hogy együtt vagyunk, egy helyen vagyunk, ezek vagyunk mi, és mindenki részese ennek. Utána épp most az Erdélyből érkezett Mésa együttes van, szép régi dicséreteink feldolgozását éneklik többek között. Szabó Dani bácsi is, egykori főgondnok fogja majd köszönteni az egybegyűlteket. Ebéd után a kerületvezetői köszöntik majd a jelenlévőket. Simon Sándor gondnok testvérünk Nagyberekből érkezik hozzánk, aki egy személyes bizonyságtételt fog elmondani, illetve záró akkordként a méltán népszerű Tímár Sára és zenekara zárja majd az alkalmat. Úgyhogy emellett pedig nagyon sok kísérőprogram, bábelőadás, népi játszótér, gyülekezeteink, ahol manufaktúrák vannak, ahol készítenek valamit, itt vannak jelen az árukkal, itt van a Calvin kiadó, itt van az Új Remény kiadó, itt van kézműves foglalkozás Herceg Marikával, minden évben visszatérő alkalom, és még sok más lehetőség is van a felnőtteknek és a gyermekeknek is, akik eljöttek ma.
A nyár az igen sűrű, gondolom az ön számára is, illetve a gyülekezetek számára. számára, hiszen itt a kerületünkben nagyon sok ilyen nagy alkalom követi egymást. Ennek mi az oka, hogy ennyire egymás után ilyen nagyobb gyülekezeti alkalmakat szerveznek?
Hát vártuk a jó időt, és a jó idő összegyűjt bennünket. Két nagy egyházkerületi esemény van így a nyár elején. Az egyik a H2Ö, ami az idén Miskolcon volt, illetve ez a pataki gyülekezeti találkozó. Hagyományosan így a nyár elején vannak ezek a rendezvények, pár hét különbséggel, és nyilván ez még hozzájött az idén országos esemény is Debrecenbe, az Egységnap, de hívjuk majd nyár végén a kimondottan csak a lelki pásztorokat egy találkozásra, és sok gyülekezetben is van esemény ilyenkor. Július legelején pedig Abaújváron a lelkesítő, ami szintén egy kicsit másabb rendezvény, hiszen ott az egész országból, sőt határon túlról is érkeznek, ugye az abaújvári gyülekezet kezdeményezése, ami azt kell mondjam, hogy bőven kinőtte a kis gyülekezetnek a kereteit. Az egyházkerületi rendezvényeket tekintve azt gondolom, hogy azért más a hangsúlya mindegyiknek. Itt Sárospatakon klasszikusan a gyülekezetek felé fordulunk, a gyülekezeti tagokat hívjuk, a lelkipásztorokat erre az alkalomra. A H2Ö, az életvize bizonyságtétel alkalma pedig általában mindig egy városhoz kötődik, és az adott város reformátussága van jelen, és szólal meg, és tesz bizonyságot. Úgyhogy minden rendezvény között azért van különbség, mert más hangsúlyok vannak.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Simon Sándorral, a nagybereki gyülekezet gondnokával beszélgetek. Miért is érkezett ide a mai alkalomra? Mi is az apropója, hogy eljött ide közénk?
Szeretettel köszöntök mindenkit, a kedves testvéreket. Az apropója a mai látogatásomnak az az, hogy meghívtak, hogy tegyek bizonyságot a mindenható Istenünkről. Ugyanis akik meghívtak, a szervezők, ők hallották 2022-ben a bizonyságtételemet Abaújváron, a lelkesítőn, és úgy gondolták, hogy akkor meghívnak, hogy itt is tegyek bizonyságot a gyógyulásomról, szabadulásomról, tehát magáról, a mindenható Istenről.
Miről szól a bizonyságtétele, ha egy kicsit beleláthatunk, ha elmesélné nekünk?
Most konkrét esetről fogok bizonyságot tenni, nem a megtérésemről, meg a szolgálatomról, hanem arról, amit Isten elvégzett bennem és általam. 2022-ben, február 4-én bementünk a templomba a presbiter testvérekkel és a lelkipásztorral, hogy padlófűtést csináljunk, tehát ilyen elektromos padlófűtést szereltünk. Mivel sokan voltunk, úgy gondoltam, hogy akkor a padon a szigetelést is végezzük el, és már majdnem végeztünk, amikor leszakadt alattam a mennyezet. Tehát 6 métert estem a nyakamra, úgyhogy eltört 2 nyakcsigolyám, 3 hátgerincsigolyám, 3 bordám, és teljes bénulás volt, nyaktól lefele teljesen lebénultam. Aztán bevittek ugye Beregszázba, a közeli kórházba, és ott kijelentették az akkori orvosok, hogy Kárpátalján nincs szakember, aki ezt össze tudná rakni, úgyhogy vagy Kijevbe kellett volna menni, vagy Rovnóba, ugye ez pont a háború kitörés előtt volt, tehát még lehetett volna utazni, csak nagy távolság volt, de a barátaink és a családunk úgy döntött, hogy átjövünk Magyarországra, és Debrecenbe hoztak át. Aztán érdekes módon nem emlékszek semmire, tehát sem a balesetem után ott, ami történt a templomba, bár azt mondják, végig magamnál voltam, és én voltam az, aki másokat nyugtattam és biztattam, de én erre nem emlékszek. És sem a kórházban, ami volt, hanem az első emlékem az, amit az Isten így meghagyott, a többit azt elterelte, valószínűleg nem volt rá szükség, hogy áttesznek a mentőautóba, a magyar mentőautóba. Ugyanis ugye Debrecenből elindult a mentőautó határig, de nem volt útlevelük, és a miénkeknek sem volt útlevelük, ezért a határnál a két mentőautó egymásnak tolatott, és engem áttettek, leegyeztetésen keresztül természetesen, és amikor a mentőautóba betettek, a lelkész testvérem, a feleségem, meg az egyik barátom ott álltak, és azt mondják, hogy Sándor, megyünk Debrecenbe. Mosolyogtam rájuk, és mondtam, hogy oda megyünk, ahova biztek, úgyse tudok mit tenni. Bezárták a mentőautót, és akkor Isten nekem megjelentett egy, mint egy felhőt. Valahol már valószínű láttam ezt a képet, ugye az interneten, vagy másfelé. Egy felhő volt, és abban egy ige volt, a 2 Korintus 12.9, ami méghozzá olyan alapon volt, mint ahogy szokták írni ugye a szerződéseket, hogy van nagybetűs rész, meg kisbetűs rész. Na itt az első rész az nagybetűvel volt, hogy elég néked az én kegyelmem, de rögtön folytatódott ugye az ige, mert a teljes ige vers az úgy, hogy az én erőm a te erőtlenséged által ért célhoz. Ugye nyilván tudjuk azt, hogy ez az igét akkor kapta Pál apostol, amikor könyörgött a gyógyulásért, és Isten azt mondta, hogy nem kap gyógyulást. Lehet, hogy egy bénán, de nem éppen erre az igére vágyott volna, de nekem ez volt a mindenem, ez az ige. Úgyhogy utána elindultunk a mentővel, tovább semmire nem emlékszek, majd csak az első műtétem után, de ez az ige, ez végig vezetett a kórházi ágyon, a kezelés alatt, a felépülés alatt, úgyhogy egy csodálatos élményt éltem meg az Isten kegyelméből. Eljöttünk a kórházba, ott már kora reggel műtöttek. Beregszázba azt mondták a páromnak, hogy hagyják itt a beteget, ez volt péntek estére, majd hétfőn hívunk valakit, vagy valamit csinálunk. Itt már szombat reggel 7:30-kor a nyakműtétem meg volt, mivel hogy úgy sérült a gerincvelő is, ezért muszáj volt rögtön. Mondták, hogy nem lett volna még dél sem, nem, hogy hétfőn. Tehát a delet sem értem volna meg. Megműtöttek. Amikor megműtöttek, ugye, és felébredtem már az altatás után, akkor a feleségemet beengedték a súlyosra, mondván neki, hogy köszönjön el, mert 2 nap múlva lesz a másik műtét, és nem biztos, hogy az a műtét sikerülni fog, mert attól jobban félnek, mint a mostanitól. A feleségem bejött, persze ezt nekem nem mondta, majd csak utána, de na, beszélgettünk. Közben még a lelkésznő bejött, a kórház lelkésznő, avval beszélgettünk, imádkoztunk, és akkor amikor ugye a második műtétem megvolt, na, attól kezdve már nem engedték be a feleségemet, és mondták, hogy örüljenek, hogy nem engedjük, azt jelenti, hogy él a párja. Felébredtem a második műtét után, ugye ez volt, szombaton műtettek, és kedden a másik műtét volt, hogy ne az időből ne fussunk ki, és amikor felébredtem a második műtét után, akkor odajött a kezelőorvosom, és azt mondta, hogy Sándor, most már életbe marad, már ez biztos, beindultak a légzés és minden más, de felejts el azt, hogy 6 hónaptól hamarabb kijön a kórházból, és nem biztos, hogy valaha is lábra áll. Mosolyogtam egyet rá, és mondtam, doktor úr, hová siessek? Nem mindegy nekem otthon feküdni, vagy itt feküdni. Majd az úr, mikor akarja, akkor ami lesz, az lesz. Nekem azt mondta, elég nékem az ő kegyelme. Nekem ez elég. Mosolygott egyet, és elment. És akkor ott a második műtét után még lebénulva, ugye teljes bénulásom volt, feltettem magamnak egy kérdést. Tehát soha nem kérdeztem meg azt Istentől, hogy miért. Ugye egy templomban egy baleset, ez nem egy szokványos dolog, mindenki megdöbbent. Ugye azt kell tudni a körülményekről, hogy éppen akkor a gyülekezetünk ugye a Covid után egy kicsit így lelaposodott a hitélet, és azon rágódtunk a párommal, hogy mit lehetne tenni, hogy valahogy felébreszteni a gyülekezetet. Hát az Isten felébresztette. Igaz, hogy ez nekem sok mindenbe került, de attól kezdve a gyülekezet ima közösséget szervezett otthon, minden nap imádkoztak értem, és egyfajta megújulás lett a gyülekezetben. És én pedig feltettem az Istennek a kérdést, nem azt, hogy miért estem le, hanem azt, hogy Uram, oké, hogy itt vagyok, de mit akarsz, hogy cselekedjek? Ugye ez egy kicsit nevetségesnek hangzik egy béna embertől, de Isten nagyon gyorsan válaszolt, és a hívő embernek bármilyen állapotban van, és bárhol van, mindig van feladata. Ugyanis meg kellett látnom azt, hogy 24 órás ügyelet volt ugye abban a teremben, hiszen műtétek után az emberek ott voltak, és akkor voltak nagyon nehéz betegek is. És az orvosok lelkileg nagyon lefáradtak. Tehát voltak olyan betegek, amik éjjel-nappal káronkodott mellettem, meg sok minden volt. Ugye attól függ, hogy kinek mit hozott a betegség. Természetesen nem az ő hibájuk, hanem ez jött ki belőle. És ezeket az orvosokat, az ápolókat kellett egy kicsit bátorítani, kellett beszélgetni velük, és és nagyon sok időt eltöltöttünk. Isten nagyon sok csodát tett a béna emberen keresztül is, ahogy elmosolyodtak, ahogy megnyugodtak, ahogy elmentek mellőlem, ahogy jött az orvosom, és azt mondta, hogy Sándor maga volt eddig a legjobb betegem, mert soha nem panaszkodott. És mondtam, hogy doktor úr, miért panaszkodjak? Maguk teszik a dolgokat, én meg hálás vagyok, mi már. Aztán ugye voltak ott persze nehezebb helyzetek is, mert mellettem volt egy olyan srác, aki 35 évesen leesett 2 méter magasról, és beütött a fejét. Semmilyen nem tört el, megműtötték a fejét, egy vérrög keletkezett, nem tudott magáról. Nem tudta, hogy ki, nem ismerte a családot, viszont éjjel-nappal káronkodott. Éjjel-nappal szitta az Istent hangosan. És jön az orvos, és azt mondja nekem, Sándor, tudom ki maga, és sajnálom, hogy ezt kell hallgatnia, de nem tudok hova tenni. Akkor mosolyogtam egyet, és mondom, doktor úr, bár nehéz hallgatnom, de engem ez hálára int. Ezt nem értem. Doktor úr, ő 2 méterről esett le, én 6 méterről. Én is járhattam volna így, és nem tudva magamról, esetleg nem dicsőítettem volna az Istent, hanem szittam volna. Az ő kegyelme az, hogy én most dicsőíteni tudom, mert az elmém az megmaradt. Úgyhogy akkor úgy elmosolyodott, és azt mondja, hogy jó, Sándor, akkor, na, de ugye az elébben, amikor mondtam azt, hogy azt mondta, hogy 6 hónap múlva, akkor elmosolyodott, és 2 hét múlva ez az orvos visszajött, vagy hát na, bejött többször naponta, de akkor azt mondja nekem, hogy Sándor, valami gond van. Na, mi történt, doktor úr, valami rosszat csináltam? Hát még mozdulni se tudok, mi rosszat tudok csinálni? Nem. Azt mondja, általában ilyen műtét után 5-6 hét múlva kezdünk el gondolkodni azon, hogy hová tudjuk átvinni a beteget, melyik osztályra. 2 héttel telt el, én már összehívtam a konzíliumot, mert magának már nem itt a helye. És akkor mosolyogtam, mondom, doktor úr, én tudom, mi van. Több 10 000 ember imádkozik, értem, az Isten meg meghallgatta az imájukat. Na jó van, Sándor, és akkor így elment. Úgyhogy annyi csoda történt ott, hogy ezt, hát könyvet lehetne írni róla, de 1-2 léptekben így elmondom. Csak hogy értsük azt, hogy mi is történt. Ezelőtt 2 hónappal egy görögkatolikus lelkész Debrecenben volt az orvosnál, és hazajött Kárpátaljára, és egy ige hirdetésen elmondta, amit az orvos mondott neki, hogy egy pár évvel ezelőtt hozta Kárpátaljára egy hallottat, és képzelje el, felé lett. Pedig illet volna meghalnia, és ezt már több orvostól hallottam, hogy tudod, hogy illet volna meghalnod, bocsánat, nem vagyok mindig szófogadó, mert az Isten másképp döntött. Amikor ugye átkerültem a rehabra, 2 hét múlva a műtét után, a legelső este volt egy olyan élményem, ami úgy meghatározta a rehabon a ott léttemet. Bejött az egyik ápolónő, és valószínűleg rossz kedve volt éppen akkor, de ugyanakkor kedvesen próbált ismerkedni velem. Egyedül voltam izolálva egy szobába, ugye más osztályról kerültem át. Bejön az ápolónő, és azt kérdi tőlem, hogy na hát magával meg mi történt? És mosolyogva elmondtam, hogy leszakadt alattam a templom mennyezete, és leestem, és ahogy lehetett, összetörtem magam. Rám nézett, és a következő kérdése az volt, hogy na, hol volt a maga Istene? Akkor mosolyogtam egyet, és mondtam, hogy ott volt. Élek, nem? Rám nézett, elmosolyodott, mondja, hogy hát igen. Na most akkor mást is mondok magának, amit lehet, hogy nem fog érteni. Hálát adok a mindenható Istennek, hogy én estem le onnan, és nem valamelyik fiatalabb presbiterünk, akinek 2-3 gyereke van, és lehet, hogy ráment volna a családi élete, vagy a családja is. Engem, nekem meg a gyerekeim már felnőttek, aztán Isten meg gondot viselt rólam. Körülbelül velem egy idős volt a hölgy, és magára vette, és azt mondja, hogy már az öregek akkor nem számítanak. De én nem azt mondtam, én csak azt mondtam, amit érzek. És akkor indult kifelé, és azt mondta, legyintett a kezével, és azt mondta, hogy maga nem normális. Mondtam, hogy igen, Isten nem mindig a normálisak hívja el az ő igének a hirdetésére, van ez így, úgyhogy ilyen élményeim vannak. A következő élményem, ami ugye bejött a pszichológus hozzám, és azt kérdi tőlem, hogy lehet-e bejönni, mert neki hivatalból be kell jönni. Ha szeretnék-e vele beszélni, nagyon szívesen, tessék bejönni. Bejött, leült, elbeszélgettünk egy kicsit, akkor még hivatalból jött be. Utána minden 1-2-3 nap azért jött be, mert jót beszélgettünk együtt, és amikor ugye az egyik gyógytornásznő bejött hozzám, és éppen ott ült a lelkésznő is, meg az előtt a pszichológusnő is, akkor azt mondja ugye a gyógytornásznő a kórház lelkésznőnek, hogy most nem tudom, hozzájöttem, most Sándorhoz jöttem, hogy egy kicsit töltek ezek, tehát így jártak be, hála mindenható Istennek, nem azért, mert én beteg voltam, de Isten elvégzett sok mindent rajta, és a pszichológus nő olyan jó kapcsolatban lettünk, hogy nagyon sokszor bejött beszélgetni. És amikor ugye ez ugye húsvét előtt nagypénteken, vagy a nagypénteken, nagy csütörtökön bejön a pszichológusnő, és azt mondja nekem, hogy Sándor, elköszönök magától, mert lehet, hogy mire visszajövök, egy hétre el kell mennem, nem lesz itt, csak azt szeretnék elköszönni magát. És láttam, hogy nagyon, nagyon oda van. Doktornő, tessék már leülni. Hát nem akarom zavarni, tessék leülni. Na, nem zavarom, de egy pár percre leülök. Körülbelül 40 percet beszélgettünk, és kividulva indult majd haza, és kérdem tőle, hogy doktornő, most ezzel a teherrel, ami magán volt, hazament volna, és akkor várta volna, hogy az ünnep jó teljen. Azt mondja, hogy Sándor, de ez a munkám, én értem, de van hova az Úr Jézushoz le lehet tenni ezeket a terheket, hogy egy jót beszélgettünk, járnak. Aztán hát ez egy ilyen, az embernek egy ilyen sikerélménye, igaz, és akkor a következő nap, ugye nagy péntek reggel kapok Kárpátaljáról egy SMS-t, az egyik régi barátomtól, tehát régen jóba voltunk, aztán utána úgy elmellőztük egymást, tehát más-más helyre, ugye más-más gyülekezethez tartoztunk, aki azt írja, hogy tudod-e már, hogy Isten miért büntetett meg? És akkor visszaírtam neki, hogy én ezt nem az Isten büntetésének élem meg, hanem az ő kegyelmének, mivel hogy életben maradtam, ami nem kellett volna, mert ugye illet volna meghalnom, de Isten így látta jónak. De és akkor csak annyit írtam, hogy áldott ünnepet kívánok. Felhívott, és akkor elmondta szóba is ezt ugyanezt, és akkor mondom neki, hogy drága testvérem, más szemszögből nézzük a dolgokat, te úgy látod, hogy te akarod, én meg úgy, ahogy én átéltem, én az Isten kegyelmét látom ebben az egészben. Úgyhogy voltak negatív és pozitív élményeink is, de nagyon sok negatív élményem volt.
Hogyan látja akár mondjuk a kárpátaljai, vagy a magyarországi itthoni gyülekezetek közötti különbséget, milyen a élet a reformátusoknál?
Az én meglátásom szerint jelenleg még Kárpátalján a lelki élet egy kicsit buzgóbb, mint itt az anyaországban. Én megfordulok itt az anyaországban is, a gyülekezetekben és Kárpátalján is igét hirdetek, itt is, ott is. Ha meghívnak, akkor szeretettel megyek. Talán egy kicsit még lelkesebbek az emberek. Nyilván vannak olyanok, akik eljöttek a háború miatt, de akik viszont ott maradtak, nekik nem igazán van másba, mibe kapaszkodni, csak a mindenható Istenbe, és ők ezt, meg a Kárpátalja egy olyan régió volt, ahol mindig is rá voltunk kényszerülve arra, hogy lássuk meg, hogy az Isten nélkül nem működnek a dolgok, mert jöttek-mentek, a hatalmak változtak, és mindig ilyen más lelkület volt, tehát egy ilyen lelkesebb, összetartóbb, ima közösséget tartóbb csapat van. Az én meglátásom. Nyilván biztos, hogy van itt is olyan gyülekezetek, akik ugyanezt megélik, tehát ez nem egy átlagos dolog, de az én meglátásom vagy tapasztalatom ez volt a két régió között.
Immáron negyedik alkalommal rendeztek találkozót a Tiszán inneni református egyházkerület gyülekezetei számára a Sárospataki Református Kollégium udvarán. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallották. Ezzel mai magazinműsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok figyelmükre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
szentségben trónol ő. Királyi széke ragyog, mint fényes drága kő, s kik a bárány vérében meg mosták a ruháikat, ott állak és áldják az ökön örökké élőt.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az evangéliumokban olvashatunk arról, hogy nyilvános működése idején Jézus missziós útra küldi az általa kiválasztott 12 apostolt. Máté és Márk mellett Lukács evangélista is beszámol erről az eseményről, de ő az egyetlen, aki egy másik misszióba küldést is megemlít, a 72 tanítvány küldését, amelyről a mai evangéliumi részben olvasunk. A leírás jellegzetessége, hogy nem a tanítványok tevékenységéről, munkájáról, mesterük nevében végzett szolgálatáról ír, hanem a Jézus általi küldés áll a középpontban. Ezáltal világít rá a misszió, a küldetés természetére és tartalmára, amely egyrészt bepillantást enged abba, hogy az első időkben hogyan indult az evangélium hirdetése, másrészt irányelveket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a későbbi időkben mit érdemes szem előtt tartania azoknak, akik Krisztus követségében indulnak. A küldöttek a bárányok szelídségével indulnak, szinte teljesen védtelenek az ellenséges érzületű emberekkel szemben, de mindenkor számíthatnak küldőjük segítségére. A missziónak mindenkorban az a célja, hogy Isten országának jelenléte megtapasztalható legyen az emberek számára. Ezt a célt szolgálja az evangélium üzenetének hirdetése és a betegek gyógyítása is, amelyre szintén hatalmat kapnak a tanítványok. Amikor Szent Lukács megírja evangéliumát, már élő keresztény közösségek léteznek, amelyek ugyan nem nagy létszámúak, de lassan kezdenek kialakulni bennük a különféle szolgálatok. E szolgálatok eredetét a 72 tanítvány küldetésének leírásával egészen Jézusig vezeti vissza Lukács, bemutatva azt, hogy mind az igehirdetés, mind a gyógyítás feladata volt az első küldötteknek. A tanítványoknak ezt a 72-es csoportját megkülönböztetjük az Úr 12 apostolától, bár valamennyien küldöttek. Jézus így indítja útnak őket. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. E kijelentés is megerősíti, hogy már az apostoli idők után járunk. A vetés munkáját Jézus és az apostolok már korábban elvégezték, mostanra elérkezett az aratás ideje, amely az új küldöttek feladata. Ha kevés a szolgálatot végzők száma, akkor az eredeti küldőhöz kell fordulni, kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Ennek értelmében minden egyházi szolgálat Krisztustól eredeztethető, hozzá nyúlik vissza. Másnak nincs hatalma ahhoz, hogy újabb küldötteket nevezzen ki. A közösség tagjai az egyházban szolgálatot végző személyekre mindig úgy tekintsenek, mint akiket Krisztus személyesen választott ki, s imádkozzanak értük, hogy hűségesek legyenek küldőjükhöz. A kifejezés, hogy maga előtt küldte őket, kettős értelmű. Egyrészt azt jelenti, hogy a küldöttek feladata Jézus érkezésének előkészítése, másrészt arra utal, hogy nem önmagukat vagy az általuk igaznak tartott tanítást kell hirdetniük, hanem Jézus tanítását. A küldetésre induláskor és annak teljesítése során nincs helye az ábrándozásnak. Kijózanítóan hat az Úr figyelmeztetése. Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé, s e szavak mindenkor ige hirdetőinek szólnak. Vannak, akik ennek hatására azt mondják, hogy ők inkább nem vállalják a veszélyes feladatot. Ők nyugodtabb életre vágynak, nem kívánnak küzdelmeket, ezért kényelmes életükből inkább nem mozdulnak ki. Mások meg azt mondják, hogy ez már izgalmas kalandnak tűnik, végre tehetünk valami fontosat, végre felajánlhatjuk egy jó cél megvalósítására az életünket. Ők nem félnek a küzdelmektől, mert tudják, hogy ezek során is támogatja őket az, akitől küldetésüket kapták, és azzal is tisztában vannak, hogy a küzdelmek csak megerősítik hitüket és elszántságukat, de el nem téríthetik őket a rájuk bízott feladattól. Van-e bátorságom Krisztus nevében elindulni a farkasok közé? Urunk Jézus Krisztus, előítéleteinket és hitetlenkedésünket félretesszük, és nyitott szívvel hallgatunk téged, mert szavaidban felismerjük az örök élet tanítását. Engedjük, hogy új dolgokat taníts nekünk, új feladatokkal bízzál meg, új utakon vezess minket. Hisszük, hogy valóságos Isten és valóságos ember vagy. Szenvedésedben, halálodban és feltámadásodban megmutatkozott, hogy valóban Isten vagy. Segíts, hogy meg tudjuk mutatni az igazságot keresőknek a hitetlenségből a hitre vezető utat. Tégy minket hitvalló és hithirdető keresztényi a világban.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, melyet Csizmadia István főesperes érseki tanácsos mutat be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!
Thank you.